Pálapostól mondja, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elhitnek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megtakította, mert hitetlenek, és így nem látták meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Aki az Isten képmása. Kegyelem nyugalom és békesség az a segítségünk bőségesen, a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az 512-es éneket keressük ki. Ez a legutolsó ének az énekes könyvünkben. 512-es énekünknek a legelső versét fennállva énekeljük. Így kezdődik az 512-es dicséret. Szólj hozzám, Uram, mert szolgálatra vagyok szólva.
Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet folytatva a sorozatunkat olvasok előttetek a Márk írása szerint való szent evangéliumból, a Márk evangéliumának a 3. fejezetéből, a 22-es verstől a 30. versig terjedő ige szakaszt. Tehát a Márk evangéliuma 3. fejezetéből olvasom az igét, 22-es verstől a 30-as versig. Jézust Belzebub szövetségesének mondják. Az írás tudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország. S ha egy ház hasonlik meg önmagával, az a ház sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, vége van. Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert. Akkor kirabolhatja a házát. Bizony, mondom néktek, minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak, de ha valaki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Eddig az Úr írott igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, azért a csodáért, hogy az emberiség mellé odaléptél szereteteddel, hogy a mi életünk mellé is Jézus Krisztus örökkévaló szeretetével, kegyelmével jöttél, odaléptél hozzánk is, és a Biblia igéin keresztül a mi életünket is szólítgatod, bennünket is megérintesz. Beszélsz velünk hétről hétre, az Isten teleten a templomban, a prédikáción keresztül, és beszélsz velünk odahaza a Biblia olvasás csendes óráiban. Köszönjük Istenünk, hogy van hozzánk szóló szavad, hogy tele van a te szíved csodálatos gondolatokkal, szereteted kifejezésével, amellyel hozzánk akarsz jönni, amellyel ezen a mai órán is mellénk lépsz, hogy velünk beszélj, és a mi szívünkbe a te gondolataidat helyezd el. Így kérünk téged, hogy valóban áld meg életünkben ezt a mai órát. Amikor eljöttünk a te házadba, hadd tudjon a szívünk rád figyelni, hadd tudja a szívünk és a lelkünk is befogadni a tőled jövő mennyei gondolatokat, tanítást. Urunk, hadd hozzuk eléd életünk nyomorúságait, mélységeit és fájdalmait. Így hozzuk eléd, Istenünk, a gyászoló szívű családot, akik eljöttek házadba, akik megálltak pénteken a ravatalnál, és elbúcsúztatták szeretett családtagjukat. Könyörülj az ő szívük fájdalmán. Te nálad van az a csodálatos mennyei vigasztalás, amellyel az ő szívüket fel tudod üdíteni, amellyel a mélységben erőt tudsz nekik adni. Így légy velük, és ajándékozz meg őket ezzel a vigasszal. Hadd tudjon tekinteni az ő szomorkodó szívük és hitük, a feltámadás és az örök élet reménységére, a Krisztus evangéliumára, amely a legcsodálatosabb örömhír mindenkor. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztus evangéliuma adatik nekünk, nem csak akkor, ha betegek vagyunk, nem csak a nyomorúságban, a mélységben, de adatik nekünk, még a gyászban is, adatik nekünk akkor is, ha életünket éppen semmilyen baj nem veszi körül. A Jézus győzelméről való üzenet át tud járni, fel tud karolni, meg tud gyógyítani minket. Áld meg, Urunk, a betegjeinket is gyógyulással, kegyelemmel. Könyörülj az erőtleneken, Istenünk. Könyörülj azokon, akik vágynak a te utadon járni, de ennek a világnak és a bűnöknek csábításában elbuknak, és olyan nehezen tudnak hozzá találni. Keresd meg őket megmentő szereteteddel, találd meg az elveszetteket közöttünk is, hogy mindnyájan az örök üdvösségbe tudjunk majd beérkezni. Áld meg a mai igét is, a mai üzenetet, hadd tudja azt a szívünk alázatosan, engedelmesen befogadni. Te rontsd le életünkben és a mi ellenünk az ördögnek a munkáit, hogy a te csodálatos munkáid valósulhassanak meg a mi életünkben, szívünkben, bensőnkben. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké Istenünk. Ámen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 154-es énekünket keressük ki. 154-es énekünket keressük ki az énekes könyvből. A 154-es énekünk a 370-es dicséret dallamára éneklendő. Így kezdődik a 154-es énekünk. Úr Jézus, melyiken drága a te igédnek világa? Tételem alapígéje, írva található Ézsaiás próféta könyvében, Ézsaiás próféta könyvének az 5. fejezetéből a 20. igeverset olvasom. Tehát a megnevezett igehely Ézsaiás próféta könyve, annak az 5. fejezetéből a 20. verset olvasom. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. Akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, sokszor hallottuk már mindnyájan, és talán találkoztak vele sokan többször lelki olvasmányaikban, beszélgetéseikben a kifejezéssel a Szentlélek elleni bűn. Félelmetesen hangzik Jézus Krisztusnak, a kegyelem fejedelmének a szava, hogy létezik egy olyan bűn, amely soha nem fog megbocsáttatni. Jézus beszél erről egyedül az evangéliumokban, és ő mondja, hogy a Szentlélek elleni bűn soha nem fog megbocsáttatni. Jaj tehát azoknak, akik ezt a bűnt elkövetik. A mai tételünk a sorozatunkban így hangzik, aki elköveti a Szentlélek elleni bűnt, az el fog veszni. Aki elköveti a Szentlélek elleni bűnt, az el fog veszni. Nagyon sokan és sokféleképpen magyarázták már ezt a kifejezést. Sok ige magyarázatot hallottam, amely kiragadja a szöveg környezetéből Jézusnak ezt a mondatát, amelyet mond a Szentlélek elleni bűnről. Én úgy hiszem, úgy vallom, és így tanultam, nem csak a teológián, hanem Istentől is, hogy bizony a Biblia önmaga magát magyarázza. Ez volt az a felfedezés, amit a reformátorok megfogalmaztak, hogy bizony a Szentírás önmaga magát magyarázza. Egy-egy igét nem szabad kiragadva magyarázni, meg kell nagyon szorosan vizsgálni annak a szöveg összefüggését, amelyben az elhangzott. Nagyon sok esetben és a mai esetben is látni fogjuk, ez adja meg a kulcsát a helyes értelmezésnek. És bár sokan sokféleképpen magyarázzák ezt, és vannak a teológusok között nagy viták is, én Isten szín előtt, amit megértettem, minden vasárnap így cselekszem, azt adom át nektek, ahogy én megértem, és igyekszem azt a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy még a kisdedek szíve is, akik közöttünk vannak, megértsék Isten igéjét. Tehát a történet nagyon fontos. Miben hangzott el ez a tanítás? A szinoptikus evangéliumok tárják elénk Máté, Márk és Lukács ezt a tanítást, és mind a három evangélium ugyanabba a szövegkörnyezetbe hozza. Jézust az írástudók Beelzebub, vagyis a sátán szövetségesének vallják. Látták az írástudók Krisztusnak a csodáit, halottakat támasztott fel, leprásokat megtisztított. A bénák jártak, a vakok láttak, megkötözött emberek megváltoztak, és elkezdtek úgy élni, ahogy Isten előtt kedves. Látták az ő csodáit, és az ő konok szívükből, gonoszságukból. Nem Istent magasztalták ezért, nem Jézust próbálták befeketíteni. Mégpedig a legmocskosabb módon Jézus tiszta lényére azt állították, hogy az ördög szövetségese. A Jézusban munkálkodó és hatalommal megnyilvánuló lélekre azt mondták az írástudók, hogy ez nem más, mint egy démoni lélek. És itt írja a Márk evangéliuma még ennek a szövegrésznek a végén, még egyszer ez adja meg a kulcsot a helyes értéshez. Nyomatékosan ott van, azt terjesztették róla, ugyanis tisztátalan lélek van benne. Jézusban, az Isten fiában. Döbbenetes, kárhozatos vélekedés volt ez, és Jézus erre adta feleletül azt a tanítást, először példázatot mondott, utána pedig nyíltan mondta az igét. Azt mondja, hogy ha a sátán meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az országa. Sőt, bármi meghasonlik önmagával, ha egy ország elveszik. Ha egy ház, egy család meghasonlik önmagával, nem marad meg. Szinte benne van a példázatban az a bújtatott kérdés az írástudók felé, hogy átgondoltátok ti, hogy mit mondtok? Ha én az ördög szövetségesen lennék, és az ördögként üzem ki az ördögöket, ez így lehetetlen, akkor az ördög meghasonlana önmagával. Jézus Krisztus csodálatos bölcsességgel mondja a példázatában, hogy csak akkor van ennek valósága az ördögűzésnek, egy nálánál nagyobb hatalom nyúl bele. Azt mondja, hogy ha valaki bemegy egy erős embernek a házába, hogy tudná elrabolni annak a javait, ha csak előbb le nem győzi, meg nem kötözi. Ezzel Jézus burkolta, megmondta az írástudóknak, hogy az, amit ti láttok, az az ördögnél sokkal nagyobb hatalom. És az a hatalom, amely az ördög munkáit le tudja rontani. Amely a démonok felett parancsolni tud. Az egyedül az élő Isten hatalma. Az írástudóknak tudni kellett volna ezt. És Istent kellett volna magasztalniuk a Jézus által megcselekedett csodákért. Ők ehelyett, hogy elismerték volna Isten hatalmát, dicsőítették volna az Istent, aki Jézusban közéjük jött. Jézust tulajdonképpen leördögözték, ledémonozták. Borzasztó vélekedés. És ezután mondja a példázat után Jézus, hogy minden bűn meg fog bocsátatni az emberek fiainak, még a rettenetes káromlások is. De aki a Szent Lelket káromolja, az a bűn nem fog megbocsáttatni. És itt hangzik el a magyarázó mondat Márk evangélista tollából, azt terjesztették róla ugyanis, hogy tisztátalan lélek van benne. Hát eddig a történet, és most nézzünk a történet mögé, nézzük meg azt, hogy mik a tanulságok. Az első tanulság, amelyet meg kell fogalmaznunk, hogy Jézus tettei és Isten tettei mindig nyilvánvalóak. Mindig. Isten úgy cselekszik, hogy az ő tettei nyilvánvalóak legyenek az emberek előtt. És amikor Jézus Krisztus, az Isten fia itt járt ezen a földön, ő is úgy cselekedett, hogy az ő tettei nyilvánvalóvá legyenek az emberek előtt. Nézzétek meg, hogy hogyan cselekedett ugye Jézus. Lázár feltámadt a halálból. A gadarai ördöngős megszabadult a légiónyi démontól. A vak Bartimeusnak visszatért a szemevilága, a béna járt, a leprások megtisztultak, a naini ifjú feltámadt, Zákeus, a kabzsi, fösvény, megkötözött szívű, a pénz szerelmével megkötözött ember felszabadul a pénz szerelmétől, és elindul egy pénzes zsákkal, és a vagyonát kiosztja a szegényeknek. Isten tettei, higgyétek el, mindig nyilvánvalóak. Ha láttatok már megváltozott életet, láttatok valakit, ismertetek valakit, aki netán régen alkoholista volt, utána teljesen más ember lett. Isten tettei váltak nyilvánvalóvá. Ha láttatok esetleg elveszett bűnöst, ott van Müller György az egyház történelemben, ő egy szélhámos csaló volt megtérése előtt. Aztán megtért, és az egyik legnagyobb misszionárius lett, ugye ő alapította az árvaházat, a könyveivel misszionálta, hitével, ige hirdetésével nyerte meg a lelkeket, gyermekeket is és felnőtteket is Krisztus számára. Ha láttok ma is megváltozott életet, Isten nyilvánvalóvá tette az ő hatalmát. Van a római levélben egy ige, Róma 1 és a 19-es 20. vers, amely ugyanerről beszél, nagyon csodálatosan. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Mégpedig úgy, hogy ami nem látható belőle, örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük. Ez az ige azt mondja, hogy még a teremtésben is Isten láthatóvá, nyilvánvalóvá tette az ő keze nyomát, hatalmát. Aki elkezdi bölcsen, alázatosan a teremtést vizsgálni, a növényeket, az állatokat, vagy a teremtett univerzumot, a csillagok világát, a föld pályáját, ha csak egy centivel lenne más pályán a föld, mint amin van, kisodródnánk valahova az univerzumban, és megszűnne az élet. Minden tökéletesen van megteremtve. Aki ezt szemléli, azt mondja Pál apostol itt az igében, annak föl kell ismerni, hogy ezt egy csodálatos teremtő alkotta. De térjünk vissza a történetünkhöz. Isten nyilvánvalóvá teszi az ő tetteit. És Jézus is nyilvánvalóvá tette hatalmát, tetteit. Amikor a farizeusok látták az ő csodáit, nyilvánvaló volt előttük, vakok járnak, és látnak, sánták járnak, vakok látnak, leprások megtisztulnak, halottak támadnak fel. Ez Isten csodája. És itt jön a második tanulság. Amikor Isten nyilvánvalóvá teszi az ő dolgait, az embernek állást kell foglalnia. Még egyszer elmondom, ez egy nagyon fontos dolog. Ha Isten a te szemeid előtt nyilvánvalóvá teszi az ő dolgait, akkor az embernek állást kell foglalnia. Ezt nem lehet megúszni. Nem lehet félretenni. Nem lehet elsomfordálni némán. Itt nincs arany középút. Állást kell foglalni. Állást kell foglalni. Amikor a 10 csapás idején a fáraó varázslói már nem tudták utánozni az Isten csodáit, a harmadik csoda után megmondták a fáraónak, hogy Isten úgy ez. Állást foglalt. Megmondták egyszerűen a fáraónak, hogy ez Isten cselekszi. Amikor Jerikóban a parázna Ráháb hallott Istenről, aki a Vörös-tengeren áthozta a népét, állást foglal és megfogalmazza az ő szíve és szája, hogy a ti istenetek az Úr menjen és földön. Isten nektek adja ezt az országot. Amikor a szír Naámán, a bélkoklós Naámán meggyógyul Elizeus próféta által Izraelben, állást foglal, és azt mondja, bizony nincs sehol máshol élő Isten, csak Izraelben. Amikor Nabukodonozor király, aki Sidrákot, Misákot, Abednégot bedobaszta az izzótüzes kemencébe, és látta, hogy nem égtek meg, akkor ő is állást foglal, és kihirdeti a népei között, az egész birodalmában, hogy elrendelem, hogy mindenki imádja és tisztelje Sidrák, Misák, Abednégó Istenét, mert nincs más szabadító Isten. Testvérek, amikor mi meglátjuk, hogy Isten cselekszik, amikor mellettünk életek szabadulnak meg a bűnből, amikor a te szíved is békességet talál, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy ő szabadító, szerető, csodálatos Isten, akkor a mi szívünknek állást kell foglalnia. A farizeusoknak is így kellett tennie. Látták Jézus csodáit, a halottak feltámadását. Látták a vakoknak szemük megnyílását, a leprások megtisztulását. Állást is foglaltak, de hogyan? Konok istentelen kemény szívvel azt mondták, hogy hát ez ördögi dolog. Ez a Jézus, ez egy gonosz valaki, és ez a gonoszság erejével cselekszi. Azt mondani Isten fiára, hogy démon van benne, a legkárhozatosabb vélekedésnek bizonyult. A harmadik tanulság bizony az, hogy az ellenálló szív, az Istent megvető kemény szív, akkor mondja ki ezt a kárhozatos vélekedést, amikor az a szív végleg döntött az Isten evangéliuma ellen. A köszöntő igében, a 2. Korintus 4-ből olvastam, hogy ha valaki számára nem világos a mi evangéliumunk, mondja Pál, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Akiknek a gondolkozását, látását megvakította e világ Isten az ördög, és nem látják meg a Krisztus evangéliumának a dicsőségét, az Isten világosságát, akik vakok maradnak az Isten mentő szeretetére, és érzéketlenek maradnak. Olyan szomorú, hogy létezik ellenálló szív. Létezett akkor is, amikor Jézus itt járt a földön, és létezik ma is ellenálló szív. Létezik mai szív, amely Isten fiának ellenáll, szeretetét nem fogadja be, és az Isten evangéliumára azt nyilatkozza, hogy ez egy ördögi, rossz, semmire kellő dolog. A farizeusok titulálják és hazudják ördöginek az Istenit, és teszik le a voksukat az ördög hazugsága mellett, mintha az lenne a helyes. Már Ézsaiás próféta megjövendölte, az alapigényben volt Ézsaiás 5:20. Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Mennyi politikai ideológia hazudta már a keresztény tiszta igazságot hazugságnak, mesének, állították népbabonának. Mind-mind ezt a bűnt követték el, amelyről Ézsaiás beszélt. A farizeusok is elkövetik. A világosságról azt állítják, hogy sötétség. Az Isten igazságáról, hogy gonoszság. Az édesről, hogy keserű. És jaj azoknak, akik így cselekesznek. Így derül ki, testvérek, és ez a negyedik pontunk, hogy tulajdonképpen micsoda a Szentlélek elleni bűn. Ez az a pont, ahol az Úr Jézus igazából a példázat után nyíltan megfogalmaz, hogy miről van szó. Mit követtek el a farizeusok? A Szentlélek elleni bűn az, hogy konok gonoszságból ördöginek titulálják az Isten drága lelkének csodálatos, tiszta munkálkodását, kegyelmes mennyei tetteit. Ez egy rettenetes tévedés, egy rettenetes, kárhozatos vélekedés. Isten egyszülött fiára és Jézus Krisztus szent lelkére, aki a tisztaságnak, az igazságnak, a békességnek a lelke, arra ráfogni, hogy ez egy tisztátalan ördögi lélek. Ez az, amire Isten kimondja az ítéletet, hogy ezt nem tűri el. Én így kaptam Istentől, és hadd mondjam el ezt a gondolatot. A Szentlélek Isten lényének legbensőbb magva. Így tudom emberi szavakkal visszaadni. Az Isten szívének a legbensőbb lénye pedig nem más, mint csupa tisztaság, csupa igazság, csupa szeretet és kegyelem, olyan békesség, olyan szentség, amelyben semmilyen gonoszság nem található. Isten szívének, lényének a legbensőbb dolga a Szentlélek. Onnan ered a mi megváltásunk gondolata, a te megmentésednek gondolata is. És az ember, az elveszett ember így kell megfogalmazni. Kimondja az Isten legbensőbb tiszta lényére, hogy az ördögi és gonosz és tisztátalan. Ez az a bűn, amire azt mondja Isten, hogy ez nem bocsáttatik meg. Mi, akik veleinktől fogva tisztátalanok vagyunk, gonoszak, önzőek, haragvóak, kemények és kevélyek, mi beülünk a bírói székbe, és a szent, tökéletes, tiszta, csodálatos, boldog, szeretettel teljes Istenre azt mondjuk, hogy ez egy ördög, ez az a bűn, amelyre a Biblia azt mondja, hogy ez a Szentlélek elleni bűn. És így már érthető Jézusnak az összevetés, hogy minden más bűn meg fog bocsáttatni. A káromlások is. Hadd tegyem hozzá, hogy Péternek a nagycsütörtök éjjeli tagadása is semmi ehhez képest. Mert az csak egy gyáva tett volt. De Péter a szívében soha nem démonozta le Jézust. A farizeusok megtették. A farizeusok az Isten lényének legbensőbb csodáját kárhoztatták, ítélték el, és azonosították azzal, vagyis az ördöggel, akivel Isten soha nem vállal közösséget. Ez a Szentlélek elleni bűn. Ez az, amit soha nem szabad elkövetnünk. Az ötödik tanulság így fogalmazható meg, ezt csak azt tudjám kimondani, aki valóban el is veszik. Ezt a kiválasztottak nem mondják ki. Ezt azok, akiknek a szívében ott van a Jézus iránti vágy és szeretet, soha nem tudják elkövetni ezt a bűnt. De akiben ott van a konok ellenállás Isten mentő szeretete felé. Akiben ott van az istentelen keménység, és inkább a bűn gyönyörűségét választja tudatosan, mint a Jézus evangéliumát, az előbb-utóbb állást tud foglalni, és kimondja ezt a kárhozatos vélekedést, amellyel el fog veszni örökre. A farizeusok Isten legbensőbb lényét kárhoztatták, és ezzel megásták a tulajdonsírjukat. És hadd mondjam el még hatodik pontban azt, hogy sokszor hallottam már azt a kérdést, alázatosan istenfélelemmel tették fel sokan már nekem is, hogy jaj, tiszteltes úr, én elkövettem-e már ezt bűnt, vagy nem? Hadd mondjam el nektek, hogy akiben ott van ez a kérdés, és ezt alázatosan istenfélelemmel teszi fel, az biztos, hogy soha nem követte még el ezt a bűnt. Akit ez nem hagy hidegen ez a téma, az nem követte el ezt. És Isten őrizzen meg mindannyiunk szívét attól, hogy konok módon bezárkózzunk az Isten mentő szeretete a Krisztus evangélium előtt. Adja meg az Úr, hogy a mi szívünk nyitva legyen, ha ő szól, engedjünk, ha ő érint, és ő átölel a szeretetével, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, akkor ki tudjon jönni a mi szánkból, hogy köszönöm, Uram. Mozduljon a te hited. Feleljen szíved, hite a téged szerető Isten kereső szavára. És végezetül nézzetek az Isten evangéliumára. Ez a legcsodálatosabb örömhír, amely valaha létezett a világon. Isten az ő lényének a mélyéből elhatározza, hogy megmentem az elveszett embert. Ezt elhatározta már a teremtés előtt a Biblia szerint. És az ő szíve tisztaságából, szeretetének a tökéletességéből elhatározta, hogy Jézusban az összes bűnbe esett embert megváltja. És aki majd Krisztus váltságába hittel belekapaszkodik, aki majd komolyan veszi az érteküldött megváltót, annak teljes bűnbocsánatot és örök életet fogadni. Az ott lesz az Isten országában örökkön örökké. Ott nem lesz betegség, ott nem fogunk megöregedni, ott nem lesz fájdalom, ott nem lesznek temetők és nem lesz kórház. Az Isten országában örökkön örökké halál sem lesz. Ott élünk csodálatos boldogságban az Istennel, véget nem érő csodában. Ezt készítette el Isten az őt szeretőknek, de csak azoknak, akik a Jézus Krisztus vérében hisznek. Isten így váltott meg bennünket, hogy hogy elküldte az ő egyszülött fiát, Jézust. És Jézus magára vette bűneink átkát ítéletét. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ő szenvedett, hogy nekünk ne kelljen az ítéletre menni. Ő az, aki minden adósságunkat Isten igazsága felé kifizette, hogy te tiszta lappal megállhass az Isten előtt az utolsó ítéletkor, ha hiszel Jézusban. Aki hisz Jézusban, annak tulajdonítatik a Jézus igazsága, a Jézus tisztasága, a Jézus szeretete, bűntelensége, ártatlansága, és Isten úgy néz arra, a bűnösre, aki Jézusban hisz, mintha soha nem követett volna el bűnt. Így tanítja a hitvallásunk, nagyon biblikusan, nagyon helyesen. Drága dolog megragadni a Krisztus evangéliumát. A legcsodálatosabb lehetőség hinni Jézusban. Én is ezt mondom nektek, higgyetek Jézusban, és élni fogtok örökkön örökké. Egy apró történettel fejezem be. Egyszer egy hívő ember ment a hívő barátjához, aki vidéken lakott, és az ő vidéki hívő barátja éppen akkor épített egy nagy csűrt az udvara hátsó részébe, és a csűrnek a tetején volt egy szélkakas, és amikor megérkezett a városi barát, akkor döbbenten látja, hogy a szélkakason egy bibliai igevers is van, hogy az Isten szeretet. Szöget ütött egyből a fejébe, és megkérdezte az ő hívő barátját, hogy hát te, miért pont ezt az igét írtad oda a csűr tetején levő szélkakasra, hogy Isten szeretet? Hát te azt gondolod, hogy az Isten szeretete olyan bizonytalan, mint a mozgó szélkakas? Aztán felelt, mosolyogva az ő barátja, hogy dehogy is. Pontosan azért írtam ezt az igét a szélkakasra, hogy bárhonnan fúj is a szél, bármikor fúj is a szél, az Isten szeretete állandó és örök. Ez egy csodálatos üzenet. És pont ide illik. Sok minden érhet téged is, amivel Isten ellen akarra lázítani a sátán. Érhet le bennünket mélységek, bajok, gyász és betegségek, rossz hírek, halálos betegségről való orvosi híradás. Sok minden érhet. De el ne feledd, bárhonnan fúj is a szél, bármekkora vihar veszi is körül a te életedet. Isten szeret téged. Örökké való szeretettel szeretett téged, megváltott Jézusban, és ha te hiszel Jézusban, élni fogsz örökké. Áldott legyen ezért az Isten. Amen. Feleljünk testvérek az ige hirdetésére énekszóval. A 227-es dicséretünknek a 4. versét énekeljük. Keressük ki énekes könyvünkből a 227-es éneket. A 227-es dicséretnek a 4. versét énekeljük, amely így kezdődik. Reád bízzuk mi magunkat, itt ez árnyékvilágban, idvezítő szerelmedből, könyörülj fiaidon. Istenünk, olyan őszintén és olyan bizalommal keresni téged, ahogy az énekeinkben ez meg van fogalmazva, ahogy kijön az énekírók szívbeli állapota gyönyörű énekeinkben. Vágyjuk mi is így kérni, hogy könyörülj fiaidon, üdvözítő Jézusunk, könyörülj rajtunk, könyörülj életünk dolgain és szívünk állapotán. Hadd rohanjunk hozzád lélekben, és hadd valljuk meg neked a mi szívünk sok-sok keménységét, konokságát, evangéliumod ellen. De hadd köszönjük meg azt a türelmet, amellyel mindeddig hordoztál, amellyel körülvetted életünket. Köszönjük örökké való szeretetedet, amellyel Jézusban megváltottad az embert, mégpedig minden bűntől, az ördög hatalmából, a kárhozattól, az örök haláltól. És aki hiszte benned, a tied lett, és élni fog örökké, még ha itt a földi életből te el is szólítod. Köszönjük Istenünk az örök élet csodálatos valóságát. Hisszük és valljuk Istenünk, hogy van örök élete a benned hívőknek, már itt a földön. Köszönjük Istenünk a te igét tanítását. Köszönjük, hogy te vagy az, aki példázatokban és nyíltan tanítasz minket. Elénk adott gondolataidat. Megvilágosítod a sötétség titkait, és tanítod a mi szívünket, magadhoz vonod, hogy az téged válasszon, és ha állást kell foglalnunk, az, hogy a mi szívünk ki tudja mondani a hitvalló elődökkel együtt, hogy bizony te vagy egyedül élő Isten, Izrael Isten a szabadító. Azt tudja kimondani a mi szánk is, amit Péter kimondott, hogy mi hiszük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ajándékozz nekünk ilyen hitvalló szívet, élő hitet, amely rólad tesz bizonságot. És Urunk, bármerről is fúj ennek az életnek szele, vihara, bármilyen bajok is vesznek körül bennünket, ha tudjunk a te szeretetedben elrejtőzni, ha tudjunk nálad békességet vigasztalálni, életünk minden bajában, nyomorúságában, betegségekben, szűkösségekben, fájdalmakban és mélységekben is. Légy nékünk kővárunk, légy nékünk szabadítónk, hajolj le hozzánk, cseleked csodát velünk. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyászoló szívű családot. Az ő szívük fájdalmát te enyhítsd, lelküknek bánatát te gyógyítsd. Állj melléjük, hogy az evangélium reménysége átjárja őket, megvigasztalja őket, és az örök élet tanítása vigasztadjon nekik a jövendőre nézve. Bocsáss meg betegjeink bűneit, légy ővelük a mélységben, a keserűségben, fájdalmak között, hozd haza a kórházból gyülekezetünk betegjeit, irgalommal cseleked csodát mindannyiunkkal. Rád néznek szemeink, téged várunk, Istenünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt. Az 512-es énekhebből kezdtük Isten tiszteletünket, keressük ki tehát a legutolsó énekünket az énekeskönyvben, 512-es ének, 4., 5., 6. verseit énekeljük. Te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek, és fennem hirdetik fenséges rendedet.